jelentkezünk legközelebb, 21 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szellemtörténetek mai vendége Ludasi Mária filozófia történész, a szerkesztő műsorvezető Mihancsik Zsófia.
Hogy kerültél te a filozófiához? És a filozófiát választottad élethivatásul vagy szakmául? Mert ugye filozófia történész vagy, akkor miért nem filozófus lettél, és egyáltalán mi a különbség a filozófus meg a filozófia történész között? Miféle adottságokat kíván az egyik, milyeneket a másik? Van-e ilyen különbség, vagy ez indokolja a választásodat?
A választásomat, ha kezdetektől nézzük, akkor 1956 indokolja, miután világnézeti válság tört ki, és...
Akkor még te gyerek voltál?
Hát gyerek voltam, de mondjuk tudtam, hogy olyan fajta világképek vannak, mint katolicizmus, meg kommunizmus, egyik otthon volt, a másik meg a külvilágban, és ezért megpróbáltam, hát a Bibliát ismervén kivettem Marx tőkéjét a könyvtárból. Most ebben egy időszót nem értettem, ezért úgy döntöttem, hogy marxista nem.
Szemekedően, hogy hány éves voltál?
12.
Ne, komolyan?
Semmi, hát életvágyilag igazolni tudom.
De kit honnan tudtad, hogy van Marxnak? Egyáltalán van olyan, hogy Marx?
Valahol biztos láttam a képét, meg hallottam, hogy van marxizmus. Na jó, szóval ez nem tetszett igazán. Akkor másik név, amit ismertem, Platón. Valahol azt is fölhajtottam, most abból többet véltem érteni, úgyhogy úgy döntöttem, mert azt is olvastam, hogy Platón idealista, hogy én idealista vagyok, de nem vallásos. És akkor ahogy utána a gimnáziumban elkezdtem olvasni már többfajta könyveket, hogy ezen nyomvonalon elinduljak. Vallásos alap az máig áll. Szóval amit akkor nem választottam, azt ma is tartom magam.
Ennek majd nyilván részletesebb kifejtése is következik, mert érdekes, de az mit jelent, hogy eldöntötted ezek szerint 12-13 évesen, hogy te nem vagy vallásos? Miért kellett ezt egyáltalán eldönteni, miért volt probléma?
Hát mert rendesen vannak neveltek, hát egy katolikus családból származtam, de hát ez...
De probléma volt számodra?
Természetesen, csak a hittanórát nem színvonala nem volt olyan meggyőző, hogy mondjuk a Szent Tamás tartja a katolikus hitoktatást, akkor lehet, hogy katolikus teológus vagyok, de hát nem azt tartotta.
És akkor hogy lett intézményesítve ez az érdeklődés?
Hát gimnáziumban próbáltam több, már nem nagyszámú filozófiai művet elélni, hát volt, amit értettem, volt, amit nem. Például Spinoza etikájával azt hívén, hogy etika. Nem kétségbe estem, amikor a szubstancia causa sui attributumaival kezdődött a dolog, akkor Husserlt inkább érteni véltem. Abban a gimnáziumban számbizték Heller Ágnest 58-ban, ahova jártam, tehát bizonyos akkoriban nem nagyon favorizált munkáskönyveket így készhez vettem. Tehát valami alapvető filtert kultúrán volt, mivel egyetemre kerültem. A másik szak, amit felvettem, magyar volt, mert hogy a magyar irodalmi tanulmányi versenyen hazaszeretet és humanizmus adi műveiben című dolgozatommal első lettem, tehát felvételt nyertem osztályidegen származásom ellenére, és azért nem a történelmet választottam meg, én 56, mert azt nem úszhattam volna meg, hogy lenne ellenforradalmálozzam. Ellentétben a filozófia szakon, ahol ezek az ideológiai skizmák, idealizmus, materializmus, itt nem esett annyira nehezemre állást foglalni, vagy nem is kértek különben meglepő módon a felvételén különösebb világnézeti vallomást. És mindig a történelem érdekel, történelmi összefüggések, tehát akkor még nem tudtam, hogy úgyis csak elveteli képességeimből, de eleve ez érdekelt a morális és politikai eszmék története az európai civilizációban. Jó nagy képnek hangzik, de mondjuk gimnáziumban ez volt, ami motivált, hogy ide jelentkezzek.
Azt mondd meg, amit az előbb úgy mondtál, hogy az embernek ennyire telik a képességéből, hogy jön rá? És ha nem ennyire telne, akkor mi lenne?
Hát akkor mondjuk ő lenne az Immanuel Kant, gondolom, aki megírja a Tiszta és kritikáját. Én boldog voltam, hogy megérteni véltem. Nem is hiszek abba, de már 18. században sem hittek a kollégáim abba, a nagy rendszeralkotó filozófiákkal, a metafizikai rendszeralkotásokkal máig tartaná, a 20. században feltehetően még kevésbé. De mondom, engem a filozófiai rendszerek, a filozófiai gondolat, ez most nagyon marxista hangzik, ilyen történelmi beágyazottsága, meg társadalmi hatásmechanizmusa érdekel. Tehát a filozófián belül is elsősorban az ember lehetőségeire kritikusan rákérdező gondolati attitűd, mit lehet csinálni avval a világgal, amiben beleszülettünk. Tehát politika filozófia, a szenvedélyelmélet, affektus elmélet elegánsabban, és az erkölcs teória.
Visszatérve erre a két általad is, már ismert névre, Marxra és Platonra, az azért gondolom másokkal is előfordult, hogy hallották azt a kifejezést, hogy marxizmus, ennek ellenére nem mentek el kivenni Marxot, és aztán nem olvastak Platont, szóval mi volt mégis az a probléma benned 10 éves gyerekbe, amely arra késztetett, hogy mégis olvas. Szóval miért érdekelt, ha a mostani fejeddel vissza tudsz következtetni?
Hát a könyvek érdekeltek, gondolom, és valahogy a végével járás a dolognak, ez nem jól hangzik magyarul, de azt hiszem, hogy de az sosem elégített ki, hogy egy ilyen mindennapi szinten megértsem, megmagyarázzam a dolgokat, még azoknak is kerestem az úgymond végső okát, aminek feltétlenül nincs is végső oka. Tehát ez egy beállítódás, attitűd kérdése, hogy az úgy véltem, hogyha a kommunizmus, akkor el kell olvasnom a Tőkét, és annak alapján eldönteni, hogy szeretem vagy nem szeretem. Aztán úgy az egyszerű közvetlen álmucsevéig jutottam, ebből nem tudtam semmi következtetést levonni.
És Platón meg gondolom megindította a fantáziádat.
Meglehetősen. Ott is persze voltak, hogy ne lettek volna gimnazista szinten interpretációs nehézségeim, de azért valahogy megéveztem, hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, ilyen gondolatokat megérteni, ha lehet, ha tudom.
És a másik felnőtt fejjel jelent ilyen cezúrát, 56, vagy már akkor is valóban így érezted, hogy valamilyen értelemben cezúra?
Hát biztos, hogy én egész véletlenül kerültem oda a Sztálin szoba ledöntéséhez, és akkor másik témám a francia eszmetörténete és a francia fejedelem ideológia története valahogy összefügg ezzel, mert a Bastille döntését utána ennek alapján képzeltem el azt a nagy eufóriát, stb. És hát 25-én szintén véletlenszer apámmal ott voltunk a Kossuth téren a parlament előtt, és azt hiszem, hogy nem lehetett olyan kicsi az ember, hogy ne jegyezze meg magának azt a jelenetet, ami ott viszonylag könnyű volt, hogy mondjam, állást foglalni ezek után.
És hogy kötöttél ki a franciáknál és a felvilágosodásnál?
Hát a felvilágosodásban mindenképpen a kritikai attitűd, az emberi autonómia feltetten, akkor még nem így neveztem, büszke vállalása volt, ami vonzott. Az a része, hogy ismeretelméletileg, vagy természetfilozófia, kimaterialista, kiidealista soha nem tudott izgatni. Engem mindig az ragadott meg, hogy mennyire tudta az emberi szabadságot, az emberi méltóságot filozófilag megalapozni az illető rendszer. És azt hiszem, hogy már akkor az autonómia fogalom volt az a hívó szó, amire pozitíve reagáltam, amikor talán még nem is ismertem a kifejezést.
Gyakorlatilag ezzel töltöd az életed nagy részét, hogy a nagy neveket, a nagy filozófusokat olvasod, Voltaire-től Diderot-n át Rousseau-ig. A te szemedben ők milyen emberek? Mi hajtja őket, mi mozgatja őket? És milyen minőségű filozófusok? Hogy amit célul tűztek maguk elé, azt a saját körülményeik között szerinted mennyire tudták megcsinálni?
Hát több kérdés. Egy, milyen emberek? Igen. Különféleképpen azért, mert olyan morálfilozófiát akartak csinálni, tudatosan olyat, aminek a napi döntéseinkben fontos szerepe van. Ez megkülönbözteti nagyon élesen a másik nagy témámtól, az angol száz gondolkodóktól, akik úgy vérték, hogy egy filozófiai fogalomanalízis arra való, hogy egy másik filozófus fogalomanalízisére válaszoljon.
Mondja erre példát.
Például egy idő úgy fogta fel a kérdést, hogyha nem tudok konklúzív következtetésre jutni olyan vonatkozásban, hogy az erény érdekében is áll annak, kicsit leegyszerűsítve, aki az erényben lett dönt, akkor szörnyűségek történnek, kitől a nihilizmus. Hát olyan mondatok szerepelnek Didónak, hogy nem merem kézbe venni a tollat, mert felhatalmazást adok a bűnnek, ha nem tudok egy konklúzív érvelést az erény mellett kibontani. Na most ez a jó értelembe vett hisztéria nem jellemezte az angolokat. Hume pontosan tudta, és meg is írta, hogy neki mindenfajta szkeptikus bölcselmei vannak, de ha kimegy az utcára, vagy a konyhába, vagy elkezd valamilyen szerencsejátékot játszani, akkor eszébe nem jutnak azok az ismert elméleti kételyek, amelyekről filozófus megvan győződve, és az, hogy tudja, hogy nem lehet a legyent levezetni a van valami filozófiája, morálfilozófiai alaptétel, az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy köznapi nyelven ő kelleket és egyebeket használjon. Szóval ez, ami egy különleges életszerűséget, életközeliséget ad a francia felvilágosodásnak, a legjobb műveik néha regények a kérdéses filozófusoknak. Szóval Candide biztos, hogy jobb filozófiailag is, mint a Teodiceával írt Voltaire versek, Diderot, Ramónok öccse, vagy a Minden mindegy, Jakab és a gazdája a determinizmusnak, vagy az erkölcsi nihilizmusnak legalább olyan jó körüljárása, mint a Helvétius cáfolata című kéziratban maradt műve. És hát az emberi kvalitásaikat is azért érdekesebb számba venni, mint mondjuk egy brit morál filozófusét, mert hogy ők valóban ilyen napi direktívákat véltek adni életvitelükben. Tehát amikor kiderül az, hogy Voltaire, hogy mondjam, gazdasági ügylete a legszigorúbb moralizáló standardek szerint kétesnek minősíthetőek, vagy hát hosszú közismert magánéleti kisiklásai nem szerette annyi a gyermeksírást, mint hogy ezt az Emil szerzőjétől elválni lehetne. Ezek releváns kérdések. Didó ilyen szempontból megfelelt a normálynak, mert mindig azt vallotta, hogy a szexualitás szabad, és csak a másik ember megalázása a bűn, és ehhez tartotta magát. Szóval a barátnői nem panaszkodtak rá, a felesége biztos igen, de azzal nem volt olyan szép hosszú levelezése, mint a nagy filozófus szeretőhívvel, úgyhogy ő volt a legharmonikusabb, ha már az emberi kvalitásokat kérdezel.
Nem is csak így ebben az értelemben, hogy hogyan fért meg a magánember a gondolkodó lényel, hanem abban az értelemben is, hogy feltételezések szerint mi hajtott ezeket az embereket. Azon kívül persze, hogy alkat kérdése az, hogy van-e valakiben intellektuális kíváncsiság, vagy nincs, bennük volt. De mi készteti az embert arra, hogy ilyen alapkérdéseken való töprengéssel töltse el az életét? Ez szellemi élmény, vagy örömforrás?
Feltehetően ez is, azon kívül megint nagyon osztályharcosnak fog hangzani. Ezek a szellemi arisztokrációhoz tartozó emberek nagyon nehezen tűrték azt, hogy társadalmi sztenderdek szerint ők harmadik, vagy még olyan rend sem. Tehát Voltaire-t valóban motiválta az, hogy Angliában ne csak azt keresse, amit egy száműzetnek keresni kell, menekülni a honi hatóságok és hatalmasságok előtt, hanem egy olyan alternatív politikai kultúrát, ahol az önkényes letartóztatás tilalma, habeas corpus érvényes, a vallási tolerancia, tehát hogy a bevett vallás mellett, ahogy írja, 30 vallás képviselői egyenjogú polgárként vehetnek vissza tőzsdén jellemző módon. Ez a paradigmája neki az igazi polgári szabadságnak. Tehát gondolom, hogy a sértett polgári öntudat is motiválta. A Rousseau-nak bonyolultabb, de ő szerencse a vallomásokban megírta, hogy mi mindenen ment keresztül addig, amíg ezt a plebejus öntudatot valahogy megalkotta magának. Nem akarok pszichologizálni, de feltehetően azért ez a talajvesztettség, bizonytalanság hozzájárult ahhoz, hogy egyedül a század gondolkodói közül ő alakított ki egy totális demokráciát, amely nem pluralista, ahol nincsenek, nem lehetnek különfélességek. Tehát ahol a hatalom legitimációja a népuralom, a népfenség, viszont ez a népfenség egy egységes érdekű, egységes nézetű közösségnek van tételezve, tehát inkább a mózesi teokráciához hasonlít sem, mint egy modern állam megteremtéséhez.
Csak ilyen józan olvasó fejével hagyd tegyek fel egy kérdést, amely nem a filozófia történész és nem is a filozófus kérdése. De hogy lehet az, hogy egy ilyen okos ember, mint amilyen Rousseau volt, úgy elszaladt a saját elméletalkotásával, hogy nyilván annyira a saját elméletének a rendszerét tartotta szem előtt, hogy olyan elemi dolgokról megfeledkezett, hogy egy főhatalom vagy egy törvényhozó, akik kulcsfigurák ebben a totálisnak nevezett demokráciában, azok ugyanolyan önérdekkel rendelkező emberek, nem is lehet másként, mint az a nép, amelyet az általános akarat szintjén neki képviselniük kellene. Ez az elemi köznapi tapasztalat, amelyen nyilván ő is rendelkezett. Hogy lehet, hogy nem jutott eszébe?
Hát a társadalmi szerződésben azért eszébe jutott, mert a törvényhozó az nem része a megalkottandó társadalomnak, sem a politikai hatalomnak. Az jön valahonnan, kívülről, felülről.
Honnan?
Jó kérdés, de minden esetre úgy fogja föl, a játékelméletnek nevezik ezt a modern leírások, hogy az illető közösség minden tagja csak olyan szerződést, vagy csak úgy kötné meg a szerződést, hogy arra számít, a többi betartja, és ő megszegi, mert ezzel nyeri a legtöbbet. Na most ez az illető közösség minden tagjára ekképp jellemző, viszont ha jön valaki, aki nem ezen érdekviszonyok részese, az meg tudja mondani, hogy milyennek a közösségnek az igazi érdeke, éppen azért, mert nem tartozik az illető közösséghez. Nem teljesen abszurd, logikailag lehet konstruálni egy olyan példát, ami azt mondom, hogy megfelelhet ennek a russzói általános akarat szemben a mindenki.
De pont ez a kérdésem, hogy szerintem csak logikailag.
Nem csak, mondok egy példát, bármint attól tulajdonos meg fog sértődni. Ha smog van egy városban, akkor lehet, hogy minden városlakó, tegyük, hogy mindenkinek van attója, úgy dönt, hogy ő akkor is attózik, mert
kényelmes. Joga van.
Igen, neki ez joga van, meg különben is. Viszont előfordul, hogy jön a holdból egy ökológus, aki a méréseivel bebizonyítja, hogy barátaim, ezt így csináljátok, még két nap, és mindenki megfullad. Na most ebben az esetben, ha feltételezem, hogy mindenki tovább akar tartozni, ugyanakkor az közösségnek tételezzük föl, hogy az az érdeke, hogy legyen oxigén és valamennyi, akkor valóban egy olyan példa, ami az általános akarat, amit itt a holdból jött ökológus képviselő, illetve a városlakó tartozási akarata közti különbséggel leírható. Viszont a nagy különbség azt hiszem, és ez a probléma, amivel Rousseau nem nézett szemben, hogy ez, amit a holdlakó hoz nekünk, az matematikailag bizonyítható. Ennyi kipufogó, ennyi kvantum oxigén, ennyi polúció, megfulladás. Ez dedukálható, bizonyítható mindenki számára. Márpedig az, hogy én morálisan hogy igazolok meg, hogy milyen elkölcsi nemesbedésnek kell kitennem magam az illető politikai közösség tagjaként, hát az nem ilyen evidens módon bizonyítható, és főleg nem mindenki számára egyformán, mert lehet, hogy ami neked morális megigazolás, az számomra maga a pokol, mert mondjuk az erkölcsi autonómián feladását jelenti, vagy fordítva. Tehát ez a jellegű különbség azt hiszem, hogy fontos, de maga az a gondolat, hogy lehet egy közösségnek olyan igazi érdek, amelyet a közösség egyetlen tagja sem lát át, de kívülről felülről jobban látszik, az nem abszurd, az abszurd az, ha ezt a politikai demokrácia játékszabályai helyett tesszük, és főleg abszurd az, hogy feltételezzük, hogy politikában, erkölcsben is egy és csak egy igazság van, tehát hogy nem lehetnek változó rivális érdekek. Általában a szocializmus és nacionalizmus is úgy véli, hogy van egy igaz érdeke az illető közösségnek, és az összes többi a nép ellensége. Modern úgymond plurális demokráciák abból indulnak ki, hogy ilyen nincs, mert más a elektromos művek és más a fogyasztók érdeke. És ettől nem kellene egymást kiirtanunk.
Szerinted mi az oka annak, hogy legalábbis a modern korban, én nem a korábbiakról nem tudok, de lehet, hogy te onnan is oda is vissza tudod vezetni a fonalat. Mi az oka annak, hogy jószerivel az európai civilizáció, az európai kultúra ugyanazokkal a problémákkal küzdik? Folyton folyvást. Miért? Miért van ez így?
Hát én nem hiszem, hogy mindenki ugyanazokkal a problémákkal, mert ha arra gondolok, hogy a németalföldi fejlődésben viszonylag hamar letudták Vibó István nagy örömével, hogy legyen egy tökéletes modell, ilyen kontinús, tehát folyamatos formában a polgári átalakulást, ők nem sokat kínlottak azzal, hogy vannak világmegváltó eszmék, amelyeket rájuk erőszakolnak. Ha jöttek világmegváltók, Alba Herceg vagy Hitler Adolf, akkor a nép többsége tudta, hogy hol a helye ezeket gyűlölni, illetve megvetni, elutasítani kell. Szóval azért voltak hisztériamentes fejlődések is Európában, különbek, hogy mi abba a szférába estünk, amely a jobb és a baloldali hisztériáknak is meccés pontjában volt, és kettő néha nagyon hasonló logikával próbált a világ megváltani az országot.
Mégis úgy tűnik nekem, hogy az alap elkölcsi problémák, vagy az emberi együttélés alapproblémái, azok, mintha nem sokat változnának, és erre megidézek valamit, ezt a Holmiban, a tavalyi novemberi Holmiban írtad, az emberi jogi funda, nem olvasom fel a címét.
Fundamentalizmus.
Igen, versus utilitarizmus. Ott Benjamin Constantról és a felelősség kérdéséről van szó. A következő idézetet hozott te Benjamin Constantól. Semmi sem mentheti azt az embert, aki segítséget nyújt egy olyan törvény alkalmazásában, melyet igazságtalannak ítél. Nem menthető az a bíró, aki egy illegálisnak hitt törvényszéki eljárásban vesz részt. Az a miniszter, aki végrehajt egy rendeletet, amely ellentétes a lelkiismeretével. Az a rendőr, aki részt vesz egy olyan ember letartóztatásában, akinek ártatlanságáról meg van győződve. A félelem nem érvényes mentség az aljasságban való részvételre. Sújtsa örök megvetés az örökös túlteljesítőket, minden létező zsarnokságok fáradhatatlan ügynökeit, akik a megbukott zsarnokságok leghangosabb posztumusz feljelentői. Ez a probléma tehát már a 18. században probléma volt, és végig a 20. század folyamán probléma volt, és mind a mai napi probléma, mert a kormányváltás, a 94-es kormányváltás egyik legnagyobb problémája az, hogy azoknak az embereknek, akik itt 4 évig vezették ezt az országot az ismert körülmények között, jószerivel nem kellett erkölcsi felelősséget vállalniuk azért, amit műveltek.
Na ez valóban olyan példa, bár mentségem, ez szóval a mentséget megint idézőjelben mondtam, hogy ez egy olyan Tocqueville konferencián készített anyag, ami még a megelőző 4 év idején volt, és a paradigmám az ilyen sor tűzperek, stb. Kapcsán volt, hogy a parancsra tettem, mennyire mentség, mennyire nem. Hát az álláspontom az egyértelmű, és ilyen szempontból valóban Benjamin Constant hű tanítványa vagyok. Nem mondom, hogy egy nagyobb magyar tanítványa, mert remélem van más is, főleg a bíróságokon, hogy morálisan semmi nem adhat feloldozást. Viszont van egy másik, és a jogállamiság szempontjából legalább ilyen fontos szempont, ez a jogbiztonság. Tehát, ha voltak szörnyű törvények, és azért legyünk őszinték, szörnyebbek voltak a megelőző 4 évet, megelőző 40 évben, mint pozitív törvények az elmúlt 4 évben, amelyek engedelmes végrehajtói, hát lehet, hogy morálisan mélyen elítélendő polgártársaink, de formálisan törvénytisztelő állampolgárok voltak. Mondok egy klasszikus példát, feljelentési kötelezettség volt érvényben a létező, meg létezett szocializmusban. Na most ennek eleget nem tenni, becsület és dicsőség dolga, mindazonáltal, aki komolyan vette azt pénzért, vagy hitért, mit tudom én, hogy van egy törvényi előírás, és ennek engedelmeskedik, akkor ő volt a törvénytisztelő állampolgár, és egy morális plusz volt a polgári engedetlenség a megtagadása ennek a elkölcs és emberellenes törvénynek, ennek a teljesítése. De a felelősségbe vonás, most túl azon, hogy évegáncs és megvetés, amit vidáman énekelhetünk, nem olyan egyszerű. Mert akkor a jogbiztonságot, hogy van egy törvény, ami disznóságot parancsol. És disznó vagy nem disznó, aki teljesíti, törvénytisztelő polgár. És ha ezt 4 vagy akár 40 évenként, most leszámítva a nácizmust, ami hát egy extrém emberellenes eset, mindig törvényileg számon kérjük, nem morális kiközösítése, gondolom, hogy egyikünk se áll szóba olyanokkal, akikor csak feltételezzük, hogy spicuskedtek, vagy ehhez hasonló. De a pozitív jogi számon kérése, egy megelőző pozitív jogi rendszer kiszolgálásának több, mint problematikus. És ezért mondom én a mostani 4 év és a megelőző 4 évben, a megelőző 40 év vonatkozásában, hogy inkább nem eléggé biblikus a szöveg, inkább fusson 100 bűnös, mintsem, hogy egy ártatlan meghurcoltassék, és főleg inkább réboljanak tovább ezek a gazemberek, különböző mértékű gazemberek, semmint azt a jogbiztonságot, amit a jogállamiság alapnormájának kell tekintenünk, és ez nagyon nem Russzói János elvállás, mert állandóan moralizálni akart Robespierre, pláne a pozitív törvényekkel. Szóval többet ér ez a elköcsi osszáíz, ami vagyon, gondolom mindkettőnk szájában többszörösen is, semmint, hogy 4 évenként úgy legyen igazságosság, hogy vesszen a jogállam.
Én sem jogi felelősségről beszéltem, de akkor a kérdésem másik része, amiért tulajdonképpen föltettem, akkor úgy mondom, hogy mente a könyvek által a világ elép. Szóval, hogyha erről már Benjamin Constant gondolkozott, a nürnbergi perek után, a nácizmus után súlyosan végig kellett gondolni a felelősségre vonás lehetséges módozatait a jogitól az erkölcsig. Most megint ugyanitt tartunk, bár nem látok rá komoly törekvéseket, hogy a magyar értelmiség ezt az egész felelősségi rendszert most végig gondolná, bár szerintem nagyon fontos lenne. Szóval, hogy érte valamit ezek szerint a filozófusok ténykedése, könnyebben megoldhatóvá és átláthatóvá váltak a konfliktusaink meg az életük?
Hát átláthatóvá, talán megoldhatóvá semmiképpen nem, mert az az érdekelt ágensek, cselekvő embereken múlik, hogy mit kívánnak megfogadni az átlátott vagy átvilágított. Ne is én jusszot használjak, igazságokból, összefüggésekből. Azon kívül az alapvető érték preferenciák, értékválasztások 200 vagy 300 éve ugyanazok. Említettem a Rousseau radikális modernitás bírálatát. Végső soron, amit posztmodernnel ezzel avval leírunk, ugyanerre megy vissza, hogy nem akkor boldog az emberiség, vagy nem az a jó útja az emberiségnek, ha egy egységes, racionális terv felé halad, hogyha mindenki mindent mindig megért, ha csak azt fogad el, amit a saját esze belát, hanem attól boldogabbak az emberek, ha kis közösségek tradícióhoz kapcsolódnak, ahol a közösségi viszonyokat, hiedelmeket, szokásrendszereket 99%-ban a nem racionalizálható, elvileg racionalizálhatatlan mechanizmusok döntik el, ahol az előítéletek szabályozzák a viszonyokat. És még azt sem mondhatom, hogy ezt az általam ritkán használt szót idézem, hogy nincs-e igazuk. Hát lehet, hogy boldogabbak a húttuk, amíg ölik a tuszikat. Ha majd fordítva lesz, akkor biztos, hogy nem ők a boldogabbak, mint attól, hogyha az ember ilyen idegracionalistaként azt mondja, hogy nincs értelme azért megölnünk egymást, mert egyik tuszi huszi, vagy bosnyák, vagy besenyő, vagy nem tudom mi.
Ezzel azt mondtad tulajdonképpen, hogy te, mint racionalista megérted, hogy az embereknek ki kell valahol élni a szenvedélyeiket.
Nem, én egyáltalán nem értem meg, most rossz helyen alkalmaztam az iróniát, a tömeggyilkos indulatokat. Én csak azt mondtam, hogy vannak olyan bírálói ennek a humanista, ha úgy tetszik, kozmopolita, racionalista kultúreszmének, amelyet én is vallok, akik úgy vélik, hogy ez kiszakította az embereket az ő tradicionális közösségükből, ahol épp azt tette őket boldoggá vagy megelégedetté, hogy nem ismertek alternatív normákat, alternatív értékrendszereket, és attól tanajtalan, gyökértelen és boldogtalan eldegenedett lett a modern civilizáció embere, hogy nincsenek normatív közösségi értékei, hanem mindenkinek maga magának kell kikínlódni, hogy mit tart jónak, igaznak, szépnek, és nincsenek ezek a kényelmes sztereotípiák, amelybe beleszülettünk, és amellyel békén elmúlunk.
Hát kínálatok vannak, értékkínálatok vannak, csak mindenkinek magának kell eldönteni, mert kötelező érvényű nincs, így értem.
Igen, igen, de ennyi boldogtalanságot a személyes szabadságért és a morális autonómiáért talán érdemes vállalni, és hát aki nem akarja vállalni, az is megtalálhatja az helyét kis szektákban, kommunákban, az is belefér ebbe a felfogásba, nem kell mindenkinek a szabad individualitásával egyszer magában kóborolni a világban, hanem választhat, csinálhat, alkothat olyan kis közösségeket, amelyek aztán jól megrendszabályozzák, aztán nem lesz elidegenedett.
Igen, csak hát úgy látszik, az imperializmus nem lehet kiirtani se az egyénekből, se a kis közösségekből, és előbb-utóbb ütközni fognak veled, mint szabad individummal, elképzelhető.
Hát amennyiben nincsenek politikai jogosítványai az illető intoleráns kis közösségnek, miért ütköznének? A probléma az, ha az oda nem tartozásomat politikai jogi eszközökkel szankcionálhatják. Tehát mondjuk egy kartéziánus közösség kiátkoz engem, hogyha nem kételkedek módszeresen, ha nem viszek a cogito ergo sumba, akkor nem vagyok kartéziánus, tehát joggal kiüldök. A probléma az, hogy a kartézianizmus az államfilozófia, és aki nem kartéziánus, az kivégzik, kirúgják, és így tovább. Most azért mondtam ezt az extrém példát, hogy világos tegyen, milyen abszurd mindenfajta államvallási vagy államideológiai gondolkodás, mondanám, hogy kartéziánus állam ideológia nem volt Magyarországon, de a logika bármelyikkel ugyanaz. Hát természetes, minden klub kiúghat, csak annak a klubnak ne legyenek állampárti jogosítványai.
Filozófia intézet és az egyetem között te hogyan mozogtál, mikor, hol dolgoztál, és miért ott?
Én az intézetben dolgoztam, az egyetemen nem is nagyon voltak egy-két kivétellel a 80-as évektől már igen olyanok, akik nem voltak pártagok például. Az intézet az, hát 73-ig egy csodálatos rezervátum volt, amíg a Márkusék Márkos és János Bence ott dolgoztak, utána egy halottas ház lett, de hát ki lehetett adni a filozófia történet klasszikusait, ami nekem úgy mondjuk büntető feladat volt, bár boldogan csináltam, és én csak 88-89-től taníthattam az egyetemen.
Mit jelent az, hogy 73-ig ez egy kiváló menedékhely volt?
Az egyetlen szabad alkotó közösség, hát az, hogy a magyar filozófiai élet a 70-es években egészen elismert volt, ismert volt, és nem csak az egy Lukács Gyöcsém tanítványai, unokatanítványai, akik közül sokan már eszméleg alig kapcsolódtak, mert vagy analitikus, vagy más típusú irányba mentek tovább, az ennek a 73-ig tartó rezervátumnak, jó értelembe vett rezervátumnak volt köszönhető.
Ez azt jelenti, hogy viták voltak, abszolút szabad véleménynyilvánítás, gondolkodási szabadság?
Hát intézeten belül igen. Márkus körül, hát ők akkor írták ezt a lehetséges egyáltalán kritikai gazdaságtan című nagy Marx bírálatot, hát azt naponta ebéd közben, nem azért mondom, de Agvesembe egy 20-as ebbe lehetett menni, csak hogy én is nosztalgiázzak. Vitattuk, és egymás munkáját, szóval ez egy ritka, jó hangulatú korszak volt. 68 után kerültem az intézetbe, de ez a csodálatos néhány év volt. Még akkor is, ha én tematikusan úgy kiestem, én magam történelmi vadászmezőn külön kóboroltam, de az, hogy amit írtam, csináltam, azt azért mindenki elolvast, és mindenki mindenkiét, az tényleg inspiráló szellem volt.
És a 73-as cezura az mit jelentett egyrészt számotokra, mint reakciókényszer, mert nyilván volt valami reakciókényszer, és mi jött utána?
Hát a reakciókényszer az nekem nagyon jó volt, mert hogy kiléphettem az MSZNP-ből, ami nagyon jó mosztó volt, amikor Kis János 66-ban azt mondta, hogy most reformban és be kell lépni, én meg mint a 56-os tudod, ezt nagyon hosszá ízzel csináltam, de hát tényleg nem lehetett volna máshogy balhét csinálni, mondjuk 68 ellen demonstratív tiltakozni.
A cseh 68-as
invázió ellen azt nem lehetett volna másod, mint hogy az ember leszavazta az egyetemi pártbizottságnak azt a javaslatát, hogy küldjünk üdvözlő táviratot, és mikor néhányan ellene voltunk, hát akkor nem lehetett az, hogy egy hangulag köszöntjük pártunk és kormányunk két ellenszavazattal is egy tartózkodásra, ez bajos. Így volt, de nem küldték el a szavat, vagy elküldték, és nem írták oda. Szóval ennek volt értelme egy ideig, 68-ig, de utána már semmi értelme nem volt hazudni ezt a, legalábbis nekem semmi, csak morális nyomasztó teher.
Szóval itt azért kérdezek vissza, mert az én számomra, aki akkor még nem voltam
Nagy kislány,
lehet így mondani, igen. Tehát, hogy valahogy a ködbe vésznek már számomra azok az idők, amikor ez volt az állampolgári bátorság, meg az erkölcsi tartás, hogy az ember bement egy pártaggyűlésre, és ott felmerte emelni a kezét ketten.
Hát te azért az egyetemen a ketten-hárman felemeltük a kezünket, és ott volt 200-300, nem akármilyen tudományos szocialista és egyéb. Hát az hangulatilag volt valami. Az intézetben én akkor még nem voltam, hogy gyakornokként az egyetemen voltam. Ott jobb volt az arány, mert a filozófia és a szociológia intézet tagsága leszavazta a cseh inváziót, igaz, hogy utána legalább volt két alapszerv, amelyik azt mondta, hogy ők nem vonulnak, vagy nem örülnek, hogy vonultak. És hát amiért a Hellet, Márkust stb. Kiúgták, azért az egy akkoriban nagy portfelt kapcsolói nyilatkozat aláírása volt, és tőlünk fegyelmi mind azt kérdezték, hogy mi aláírtuk volna.
Volna.
Igen, ha mi is ott vagyunk.
Ez a történet ilyen külön kérdés feltevés, ez megalapozta volna a ti jogi elítéléseteket adott esetben, meg kirúgtak volna.
Igen, pontosan. Itt csak ilyen utolsó figyelmeztetéseket, stb. Kaptunk. Na most 73-ban az a kisebb dolog, hogy végül megszabadultunk egymástól az MSZNP-vel, mert az legalábbis visszamondom egy nagy mentális rezervációval folytatott viszony volt, amiben nagyon rosszul éreztem magam. De utána, hát volt az, hogy a legtehetségesebbek utcán vannak, és hát mi, akik benn maradt kutattunk, visszaminősítettünk szerencsére, mert a hivatalos kutatási téma tudományos technikai forradalom és a szocialista tudatkutatása volt az intézetben, most az erdélyági meg én, mert tudom, akik tiltakoztunk el, nem bizonyultunk méltónak, ezért mi a filozófia történeti könyvkiadást a szerkesztővé minősítettek vissza, ami hát mondjuk tőlem nem volt egy idegen feladat, és még egy kellemes mellékterméke volt, tehát a szörnyű viszonyok közötti kellemesség, hogy mint szövegkiadó szabadon, vagy majdnem szabadon megválaszthattam a fordítást, és ha megnézed ezeket az antológiákat, angol, brit morál, filozófia, Rousseau volt-e, hát ezt a kiugottak fordították, ami akkoriban hát a megélhetésnek, főleg a kis Jancsinak, aki a félelmetes szorgossággal tudott fordítani, ez valami lehetőséget biztosított.
Az engedélyezett tevékenységük volt, tehát az, hogy megbízást adhattatok nekik fordítása?
Nagyon rövid időszak volt, amikor Szűzi nevünket is kölcsönözni kellett, kontrollszerkesztése, stb., de meg kell mondani, hogy a fordítás, hát még a Kossuth-tól is, de a gondolatkiadóban, Európában ez elfogadott volt, tehát odáig vissza, hogy ők nem publikálhattak. Volt egy-két hülye szerkesztő, nem ezek nagy kiadóké, akik ha hivatkoztunk rájuk, azt is kihúzták. Szóval volt az, hogy én hivatkoztam Hume-ra, és az illető folyóirat szerkesztője kihúzta azt, hogy fordította Bence György. Jó, hát akkor Hume lefordult magyarra. De nem ez volt a tipikus. Mondjuk a cseh represszióhoz képest, vagy hát az oroszhoz, ahol tudjuk, hogy a katalógusból is ki lettek szedve, ez mérsékelt volt a maga gyomorforgató, mi volt a mellett is.
Ez a bizonyos egyetemi szavazás, ahol ketten szavaztatok ellen, a dolog ellen, és ez a bizonyos pártból való kilépés, ezt hogyan csináltad? Ezt összeszorult közben a gyomrod, vagy tulajdonképpen meg elégedett voltál magaddal, szóval ilyen abszolút felszabadultan csináltad?
68-ban féltük, akkor tényleg nem lehetett tudni, hogy elviszik az embert, nem viszik el. De nyilatkozták ezt a Márkusék, amikor hazafelé jöttek kocsiában, nem tudták, hogy lekapcsolják őket, hogy ez mennyi sztalinizációt jelent. Akkor is azt éreztem, hogy megfulladok, ha nem szólhatok, de ettől még félhettem. Hát az
ezért kérdezem, ez a gyomorszorulás, ez erre vonatkozott, hogy féltél?
Fiziológiásan minden bizonnyal, ha valamilyen mérőműszer van rajtam, akkor fulladok. Sokat mutat, hát remélem, hogy a hangomon nagyon nem érződött.
Jó, ez csak tényleg hozzátartozik nekem ahhoz az attitűdhöz, amivel ezeket az ellenállásokat lehetett csinálni. Egyszerűen azért, mert valóban úgy, ahogy mondod a Márkus példáján, ennek voltak ingadozásai a Kádár rendszernek, de sosem lehetett tudni, hogy hova inog vissza, és mennyire megy előre.
És hát azt hiszem, hogy a többiekkel ellentétben az én családi hátterem, mondjuk 50-es években komoly repressziót éltünk át, tehát nem az a kvázi biztonság, ami gondolom, hogy olyanoknál, akik nem voltak kitelepítve, hogy azért mégis van, aki felveszi a telefont. Én tudhattam, hogy esetem ilyen véletlenül sincs, de ez nem.
Hova voltatok kitelepítve?
Az az igazság, hogy a másik rokonság engem megmentett, a szüleim azok voltak Somogy megyébe, 52-ben. Én akkor Pesten voltam, és akkor, mikor már közlekedhettek országon belül, akkor Balaton, Szabadi, Sóstó, de oda már én is követtem őket, addig itt rokonoknál voltam. Hát ez az elmúlt 4 évben lett volna dicsőség dolga, de nem használtam ki.
Most már hagyjuk. Jó, akkor visszatérjünk vissza az intézethez, tehát elmondhatod, hogy mit csináltál 73 után, és aztán mikor kerültél az egyetemre?
Mondjuk a Gorbacsov éva kezdetén Kelemen János, az akkori tanszékvezető, elkövette azt a hősi kihívást, hogy nem kért engedélyt a pártbizottságtól, hogy óraadó lehessek 60 forintokért, és ezért tarthattam 17. századi angol és 18. századi francia filozófusokról speckolt, majd 89-90-ben úgy döntöttem, hogy most már esetleg levették a marxista-leninista tanszékcsoport táblát, és kivagták, hogy filozófia tanszék, akkor hát ha ide kerülhetek és lőn. Azért jelent valamit, hogy az ember megpróbálja 10-20 esetleg még érdeklődő ifjúnak elmondani, hogy mit gondol bizonyos gondolkodói attitűdökről, bizonyos eszmeállamlatokról. És hát azért valahogy a görögség ott úgy kezdődött a filozófiai megvancsuk az ifjúságot, hát ezt nem kell abba hagyni.
Mármint, hogy kételkedővé tesszük ebben az értelemben.
Hát igen, ez az elnézést mindig abból indulok ki, hogy mindenkinek latin görög érettségie volt ez a szokratészi vádpont, ami azt jelentette, hogy a város bevett isteneiben való kételkedés, ez egy jó program. Minden évfolyamon van 3-4 egészen kiváló fiatal, mert nem feltétlenül az, aki az érdekel, ami engem. Ez szerintem nagyon jó arány, mert hát többből a szó szoros értelmében úgysem lehet filozófus. A többiek közülünk, mert lehet, hogy ők csinálják az igazi karriert, mert ilyen PR-üresen felelős, meg mit tudom én, micsoda, ezek sokkal jobban.
A public relations.
Public relations, meg egyenleg.
Hogy kerül oda valaki, aki filozófiát végzett?
Amerikában a legtöbb bankszakember ilyesmi.
Hát, ezért van a bankoknak is, az iparvállalatoknak is a vállalat filozófia.
Igen, meg amit a Vidász asszony reklámja is mondott, hogy a filozófia az, hogy a női haj szép. Szóval nagyjából ilyen szintű. Hát, ahol esetleg argumentációs technikát föl lehet használni, meg ezeket a jó hangzó példákat, hát gondolja, hogy gondoskodunk, tehát vagyunk. Hát a Descartes-i filozófia a magyar diadala idézőjelben. Hát nem gondolkodom, tehát vagyunk.
És azok a szakmai viták, amelyekről a 73 előtti filozófia intézetben beszéltél, azok gyakorlatilag azóta hiányoznak az életedből?
Hát a szakmai kommunikáció meglehetősen itt eléggé egymással rossz értelembe vett rivalizáló irányzatok vannak, amit én nem is igazán értek, mert föl nem tudom fogni, hogyha valaki azért, mert jobb szerti az angol száz analitikus filozófiát, mint a német életfilozófiát, vagy fordítva, miért nem érdeklődéssel fordul a másik általa kevésbé ismert kutatása iránt, és miért tekinti potenciális veszélyforrásnak, de hát talán a filozofusok tudták a legkevésbé kinőni ezt a likvidációs logikát, hogy vagy én, vagy ő. Hát, mert mindig államideológiával volt összekapcsolva, és hát ilyen szempontból nagyon nem tett jót a marxista-leninistát fölváltó keresztény nemzeti jelző páros sem, aminek a filozófiában főleg ez utóbbinak végképp nem sok értelme van. Szomorúan konstatálom, hogy most, amikor kitörhetne a béke, és művelhetnénk a mi ideológiai kertjeinket, ugyanolyan vagy még nagyobb gyűlösségek, de nagy előnye van azért a jelen pillanatnyi szituációnak, azért legyünk optimisták, hát ha kitart még néhány évig, hogy senki sem mehet a minisztériumba, pártközpontba följelenteni, mert én nem hiszem, hogy a kultuszminiszterünket különösebben érdekelni, hogy mostan Heidegger vagy Wittgenstein, és hogy milyen arányba oktatják, és hogy ennek milyen lehetséges konnotációi vannak. Ha nem lehet kívül hívni azt a huszai törvényhozót, hogy majd rendet csap közöttünk, remélem.
Akkor a legfontosabb eszköz elveszett ezekből a egymást kizárására irányuló törekvésekből, akkor mégis miben testesül meg?
Hát nagyon egyszerű, szerintem többen akarnak tanszékvezetők lenni, mint ahány tanszék van. Hát ez annyira triviális, hogy szégyenem is mondani.
És mik az eszközei?
Nem tudom. Tehát egyetemen belül vannak bizonyára számomra átláthatatlan az erő csoportosulások, amelyeket le lehet hívni, de én ettől igyekeztem magam távol tartani. Hát egyrészt, mert én a régi pártbizottságot most se szeretem jobban.
És az változatlanul ott van ezek
hát
szerint.
Miért ne lenne? Nem a mi tanszékünkön ezt meg kell hagyni, úgyhogy...
De azért 90-ben ott beszálltál mindenféle reformbizottságba, rosszul emlékszem? A bölcsészkaron.
Én kevésbé, hogy mondjam, közéleti tevékenységem az a 73-as kiugottak rehabilitálásával véget ért. Nem csináltam ezt, mert nagyon támogattam azokat, akik csinálták, de ehhez több technikai tudás kellettik, mármint ilyen oktatás szervezési, mint amelyel én rendelkeztem. Hát én nem tanítottam a megelőző 20 évben, tehát az általam kezdeményezett reformnak az lett volna diszkrét, bár egy egyáltalán nem ért a oktatás szervezéshez.
Akkor csak azokban a testületekben voltál benne, amelyek ezt vitatták?
Vitákban benne voltam, de nem voltam egy exponált személyiség.
Ez elbukott?
Hát felébe harmadába, szóval ami megvalósult belőle, az a rosszabbik része, ez a klasszikus dolog, hogy először a teherautók mennek a jobb oldalon, ismered a vonatkozó angol viccet. Hát átállnak a jobb oldali közlekedésre, de fokozatosan, és...
Értem. Magyarán a káosz közepén ülsz most?
Többé-kevés. Mindenki megcsinálja maga kis harmónia világát, vagy megkísérli, de nem könnyű, úgyhogy az jó, hogy a hallgatók alapon a hivatkozatlan szabadság van. Ne jöttsék, hogy milyen oktatási rendszerben lesznek részt, ahhoz viszont nem elég radikális, hogy át tudják élni azt, hogy valóban különböző koncepciók között választhatnak, és erről egyszer más kontextusban beszéltünk már. A másik nagy visszaadna a szabadságnak ellentételezése a jus legendi, tehát hogy ki taníthat, az nincsen végigvéve, enyhén szóval sincs kezdve, nem hogy végigvéve, tehát tanszabadság az azt is jelenti, hogy teljesen egyetemben való emberek mindenfajta hülyeséget szabadon mondhatnak, és a szegény kis gólya nem biztos, hogy tudja, hogy amit ő hallgat 3,5 éven keresztül, az olyan, amit egy másik tanárnak elmond, azt távostában ugye ki, és nem azért, mert ideológiailag más a meggyőződése, vagy politikailag, hanem mert szakma alatti szövegeket tömtek szegény fejébe.
Na most, hogyha a reform, ez a bölcsészkari reform, ahogy nevezték, néhány évvel ezelőtt, ha ez igencsak felemásan valósult meg, akkor ennek nyilván az az oka, hogy azok az érdekcsoportok, amelyek gondolom régen, mint ahogy az intézmények jó részében így történt, kontraszelektált módon került a bölcsészkarra, az ellenállt. Magyarán még mindig erős.
Igen.
Leszögezem az elején, én mélyen megértek minden olyan törekvést, amely a személyes világot védi, biztonságát, harmóniáját, ez a gondolkodói világ is, nem okvetlen a privát szféra. Ezzel együtt is azért érdekelne, hogy mivel te ebben a közegben dolgozol, ebben az intézményben dolgozol, miért nincs olyan késztetésed, hogy megharcold azt a folyamatot, vagy aktívan részt vegyél benne, ahol majd ezek a reformot buktató érdekcsoportok valahogy visszaszorulnak, kevésbé lesznek meghatározóak az egyetem közéletében. Szóval miért nem veszel részt?
Milyen azért, mert hála Istennek nem a mi szakmánk a jellemző ez. Itt tényleg egy más generáció van, és hát amint mondtam, hogy analitikus kontra egzisztencialista, ezek európai filozófiai irányzatok, és mind a kettőt tanítani kell ennek, főleg nem világnézetként, hanem filozófia történetként. Tehát más szakmákra jellemző ez, és most mondjuk a történeti szakma értékrendszerében annyira én nem tudok beleszólni, mert hát ott nagyon jó, erős, lehet, hogy egyetemen kívüli szakmai csoportok vannak. Tehát ahogy a filozófiában mindig igen keményen konfrontálottam, amíg volt ideológiai pressziókkal és represziókkal, ezt tényleg úgy érzem, hogy más szakma. Nekem nem szakmai feladatom egy olyan intézményrendszert kialakítani, amelynek mondom, hogy az alapfeltételeit nem biztos, hogy egyetemen belül, de azért meg lehetne találni. Szóval ez nem egyszerűen gyávaság vagy kényelmesség, hanem eszközhiány, meg mondom, hogy azt az értékrendszert azoknak kell érvényre juttatni, akik magabiztosan állnak abban a szakmában.
Tehát, hogy arról van szó, hogy ezeket nem a politika szintjén kéne megvívni, ezeket csak a szakma szintjén.
Csak szakmailag, és hát ez nem az én szakmám.
Tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű dolog akkor, mert hogyha valakit nem azért kellene eltávolítani, vagy kiszorítani, ez történik, szóval nem használok rossz kifejezést egy szakmából, mert hogy rosszul gondolkodik a világról, hanem azért, mert egyszerűen elemi szakmai normáknak nem felel meg, akkor ez egy könnyű helyzet, nem? Szóval egy szakmai közeg miért nem tudja teljesen magától értetődően kialakítani azt az értékrendet, amelyben világos, hogy ez az ember alatta van minden normának?
ez nem tudom, hogy a ti szakmátokban így vagyon-e, amilyen még a filozófiában sem nagyon is van. Szóval egyszerűen az, hogy valaki funkcionális analfabéta szakmájában, azt hiszem, hogy az utóbbi 444-104 ezer évben nem jelentette azt, hogy ezért valami hátrányt. És azért gondolj bele, hogy azt a traumát ez a szakma, hogy alkalmatlanság címmel lehet vállalomban a legjobb fél tucat embert ki lehetett rúgni, mert ez volt, hogy aki nem marxista, az nem alkalmas, tehát alkalmatlanságért a Márkus Györgyet rúgták ki. Na most ezt kihevelni, azt hiszem, hogy az ezredfordulóig nem fogja. Azok a fiatalok esetleg, akik már nem is tudnak, még a legendárium szintjén se arról, hogy milyen elképesztő dolgok voltak, és akik nyugati standardek szerint csinálják meg a PhD-jüket, vagy ehhez hasonlót, talán azok tudnak. Bár ott is bizonyára lesznek olyan rivalizálások, amelyek átmennek ilyen ideológiai divergent, hát ez nem érdekes, hát a filozófia arról szól, hogy különbözően vélekedő emberek úgy vélik, hogy nem csak immanen szakmai, hanem a világ egészére vonatkozó értékválasztásuk is értékesebb, mint a többié. Tehát különben nem hinné, nem csinálná azt a típusú filozofálást.
A Szellemtörténetek mai adásának vendége Ludasi Mária filozófia történész volt, a szerkesztő Mihancsik Zsófia.
A portré műsor 1995-ben készült, és legutóbb 1995. január 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22:35-kor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.